Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntelek benneteket, én Vég Juti vagyok, és ma van az utolsó család és karrier előadás idén, és szeretettel köszöntöm első előadónkat, Uzsaliné dr. Pécsi Ritát, aki neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, a Váci Püspökség pedagógiai igazgatója. Témája a társas intelligencia, az egészséges élet feltétele a meggyökerezés. Hogyan jönnek létre maradandó kötődések? Mi a szerepük a nevelésben? A kötődés vajon nem gátja-e a szabadságnak? Miért szomjazzuk a kötődést? Miért vagyunk online bátrabbak, mint szemtől szembe? Ezekre a kérdésekre keressük majd a választ az előadásban, amelynek címe Kapcsolódásra vagyunk teremtve, mi a társas intelligencia?
Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Hangom az ennyi, nem is szép, de legalább használható. Reggel ennyi se volt, úgyhogy örülünk neki, legalábbis én mindenképpen, és igyekszem beosztani. Általában én másfél órás előadásokra szoktam készülni, és látom, hogy ez egy órás, úgyhogy majd kicsit már is rákapcsolok, és megpróbálom valóban mindezt a kérdéskört legalábbis érinteni. Mint ahogy látták, ugye másik címet adtam meg, kapcsolódásra vagyunk teremtve, azóta kicsit megváltoztattam, fontos vagy nekem. Sokféle hívó szóval lehet talán megérinteni, a kötődésekről beszélünk. Gyakorlatilag arról, hogy miért olyan fontos a kötődés, hát társas lények vagyunk, nyilván azt azért érezzük, de hogy ez miért létfontosságú, és mit tehetünk azért, és egyáltalán hogyan segít bennünket, akárcsak a természetünk, a teremtés, hogy abban, hogy tényleg jól tudjunk kötődni, vagy mi a nevelés szerepe ebben, tehát mi hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy esetleg valóban ennyiféle fölszereltséggel, mint ahogy az ember tényleg létezik, mégiscsak nem sikerül a kötődés, vagy bizonytalan kötődés alakul ki. Tulajdonképpen ez a bizonyos kötődés, ez nem más, mint egy ilyen elrejtettség vágya az embernek. Valahol otthon lenni, valakinél otthon lenni. Tehát ott, ahol elfogadnak, és én is elfogadást otthon tudok adni, ez tulajdonképpen egy hatalmas, nagy, óriási erejű emberi alapszükséglet. Az, hogy alapszükséglet, ugye, az azt is jelenti, hogy nem tudunk nélküle élni. Ezt jelenti az alapszükséglet. Tehát mondjuk a chips meg a nutella az nem alapszükséglet. De az embernek ez a fajta elrejtettség érzése, tehát ez a fajta kapcsolódása, azért is akartam ezt úgy írni, hogy elrejtettség, mert nem csak az, hogy szükségem van rád, tehát nem egy támasz, nem egy karó, amire rákapaszkodok, hanem egyszerűen amiben belemerülhetek, és én is otthon tarthatok. Az alapszükséglet ugye azt jelenti, mint az evés, ivás, alvás, oxigén, stb., hogy ha nem kapjuk meg ezt a megfelelő szükségleti kielégítést, akkor pótszerekhez folyamodunk. És ugyanígy van a kötődéssel is, ha nem találunk személyes kötődést, személyes mély kapcsolódást, akkor jönnek a dolgok, a drog, az étel, egyéb a pótcselekvések. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos megnéznünk azt, hogy ezt az alapszükségletet hogyan tudjuk kielégíteni. Cél tehát a maradandó kötődések létrejötte, tehát a hosszú távú maradandó kötődések, és ennek a képességnek a kifejlődése. Már is nagyon jó. Minden, ami sárgában van a vázlataimban, az azt jelenti, hogy ezt már csináljuk is. Tehát a fehéret megértjük, a képességet már gyakoroljuk is például, mert szokták kérdezni, mit csináljunk a sárgákat. Tehát azt mondjuk, hogy képesség. Ez nagyon jó hír számunkra, mert ha képesség, készség, azt jelenti, hogy nevelhető. Tehát nem adottság, hogy az egyik olyan kis ragaszkodó, a másik meg olyan célcsap, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Nem, ez egy képesség, ami nevelhető, de ami az érzelmi intelligencia képességei közé tartozik, vagy készségei közé tartozik, és ez azt jelenti, hogy nem megértéssel nevelhető, vagy azzal nagyon kevéssé, hanem rengeteg tapasztalattal. Élmény, tapasztalat és azonosulás útján. Tehát ezt a képességet kell majd kifejlesztenünk. Nagyon jó hír szintén az is, hogy az agyunk ilyen értelemben közösségi szerv, tehát nem kész, amikor megszületünk, nincsenek kész ezek a társas idegrendszeri kapcsolatok, hanem interakcióban, tehát a környezetben, a tapasztalattal, a találkozásokkal, az élményekkel, ezen az úton növekszik majd, illetve hát fejlődhet ki. Mikor van nyitva az időablak a kötődésnek a megteremtésére, vagy legalábbis a kidolgozására? A leglényegesebb időablak, ugye ezt az időablak úgy szoktuk mondani, hogy mikor nyitott rá a személyiség, mikor érzékeny rá a személyiség, mikor van az az időszak, az az érzékeny periódus, az a szenzitív időszak, amikor nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mert akkor igazán rámozdul a személyiség. Az első 12 hónap tényleg ennek a mentális izmoknak a kigyúrása tulajdonképpen. Tehát ott nagyon-nagyon erősen, ugye még nincs semmi. Tehát ott azok a tapasztalatok, amit az első 12 hónapban azokkal a személyekkel, akik őt körülveszik, elsősorban először az anyával, aztán majd még rá is térünk, nagyon jelentős szerepe van az apának ebben, illetve annak, hogy csak néhány személy vegye körül. Kevés. Tehát kevés, jól megismerhető személy, aki mindig visszatér, biztonságosan megismerhetem az illatát, az erősségét, a mindenét, a szakállát, a keze nyomását és a mindenét. Tehát egyszerűen egy nagyon erős biztonsággal tudja kapcsolódni. Tehát itt mindjárt van is egy veszély a nevelésben is, ha túl sok ez a személy. Tehát nem kell neki kismillió játszóház, meg ilyen foglalkoztató, meg olyan, se ezerféle kütyű, ugyanez van a tárgyi környezetében is. Kevés, nagyon jól megismerhető dolog. Tehát ezért a gyerekek nagyon szépen ráválasztanak arra, hogy van a kis mackója, és azt nem lehet kimosni se, tehát véletlenül se, és azt ugye 20 éves korunkban is visszük magunkkal az egyetemre is, mert az valóban azt a kötődést szimbolizálja, azt mondja Kenteni atya, hogy a dolgok a kötődésben kis profétákká válnak. Tehát nyilván nem a dologhoz kötődünk ilyenkor, hanem ahhoz a személyi közeghez, ahhoz az érzéshez, ahhoz az élményhez, ami ebben az otthonban minket körülvesz. Tehát nem kell félni a kis macitól, meg a kis pelenkának, hogy jaj, ez akkor ilyen dolgokhoz való ragaszkodás lesz. Ez nem azt jelenti, hanem pontosan kis proféta lesz, és ez jelenti az anyukámat, ez jelenti az apukámat, meg azt, akit otthon vagyok. Ja, de azt még nem mutattam meg, hogy utána 100 évig. Tehát hála Istennek nem áll le, át lehet írni kötődési mintázatokat is, persze nehezebb, nyilván az első kötődési mintázat az, amelyik elég mélyen benyomódik, de azért új és új idegrendszeri kapcsolatok keletkeznek egész életünkön át. És ez nagyon fontos nekünk, azért, hogyha valahol nem alakult ki, vagy nem jól alakult ki, akkor bizony van még arra lehetőség, hogy életünk folyamán újra írhassuk ezeket, de akkor is élmény-tapasztalat-azonosulás. Tehát például, hogyha egy kisgyermekkorban elmarad egy ilyen kötődési folyamat valamiért, vagy beteg az anya, vagy meghalt, vagy elutazott, vagy nem tudom én, vagy ezer bölcsödébe járt, vagy valami történt, és ott vagyunk, és bizony itt nem alakult ki egy ilyen kötődési képesség, ez a kis izomzatocska, a kis mentális izomzat nem alakult ki, és már 20-25 éves vagyok, és látom, hogy ennek a hiánya bizony itt van, akkor is arra van szükségünk, hogy legyen egy emberünk, aki ugyanúgy, mint annak idején anyukánk, apukánk mindig válaszolt. Ha sírtam, válaszolt, ha sírtam, válaszolt, ha sírtam, terapeuta se csinál mást, mint ezt a válaszadást, erre még egy kicsit majd visszatérünk. Tehát itt van a feltétele ennek a kötődésnek, a meggyökerezésének, a szívből jövő responszivitás, a válaszadási készség. Tehát legyen embere, aki válaszol. Ezért mondjuk azt, hogy az első 6 hónapban nem lehet elkényeztetni babát, tehát mindig válaszolunk. Tehát nem 3 óránként válaszolunk meg, amikor lesz rendít fiam, hanem akkor, amikor valóban, ugyanis halálfélelme van ennek a babának ekkor, hiszen az alapszükséglete, mert az alapszükségletünk enni, inni, nem fázni, nem megfagyni, stb., és a szükségletet, tehát a fizikai szükségleteinket kielégíteni, és a kapcsolat. Két emberi alapszükségletről beszélünk, két területről. Ugye azt mondjuk, hogy a fiziológiai és a kapcsolódási, ez is egy alapszükséglet. Tehát amikor megszületünk, és megszűnik, ugye nem hallom a baba, nem hallom az anyukám szíve hangját, nem érzem, nem tapasztalom, kiszülettem a világba, nincs semmi. Tehát egyszerűen halálfélelme van ennek a babának, azért, mert az alapszükségletét nem érzi, tehát ugyanúgy, ahogyha éhes, akkor is halálfélelme van. Tehát ilyenkor válaszolunk. Tehát azért olyan nagyon fontos ez a bizonyos responszivitás, és a karbantartás, ezt idézőjelbe tettem, minden madonnát karban tartott gyermekkel ábrázolnak, ahol a szívhangot hallja, ahol az arcmozgást látja, ahol a szemmozgást látja, ahol bele tud kapcsolódni, ahogy érzi a szorítást, van érintés, van szaglás, látás, szívdobogás, ami kell, minden, a bőrkontaktus, minden. Tehát az elején minden kell ehhez a kötődéshez. Aztán ez szép lassan távolodunk el. Ugye a kicsi gyerek akkor már ugye kicsit leszáll, kicsit arrébb megy, kicsit arrébb is löki az anyukáját, akkor jön a dackorszak, majd én ededülj, kicsit megint elszalad a játszótéren, aztán visszajön, aztán megint elszalad, és egyre messzebbre szalad, és végül elmegy Budapestre egyetemre. Tehát valami, és utána elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik. Ott kezdődik megint egy új, na jó, ebben nem megyek bele most. Jó? Tehát azt mondom, hogy ez a bizonyos karbantartás kell az elején, tehát minden, érzékelés, látás, stb. És utána távolodunk el. Akkor lesz nagyon nagy szerep, erre szintén visszatérek még, a mosolynak, ugye? Mert a mosoly egy távoli simogatás. Ugyanazt eredményezi az agyban, mint amikor korábban megsimogattak. Jön az endorfin, jön az oxitocin, jön mindenféle hormonális és kémiai reakció, tehát ez egy távoli simogatás gyakorlatilag, amikor azt mondom, hogy nem vagyok ott, de ott vagyok. És ugyanígy szépen megtanuljuk azt, hogy esetleg nem is látom az illetőt, de még is tudom, hogy itt van, és még ez olyan gyönyörűen föl tud épülni, hogy azzal a személlyel, akivel ilyen mély kötődési kapcsolatunk kialakult, nagyon sok ilyen oxitocin termelő, gyengéd, hancurozós együttlétünk volt, ahol volt érintés, volt szemkontaktus, volt ölelés, volt mindenféle volt. Ezzel a személlyel, ez annyira szép, hogy ezen mindig még majdnem meg is hatódok, pedig ezerszer elmondtam már, hogyha egy ilyen nagyon szép kapcsolatunk kialakult, akkor esetleg a személy már 1000 kilométerekre is lehet tőlünk, ha rágondolunk is, termelődik ez az oxitocin. Tehát ugyanazt érzük át. És vannak ilyen kapcsolataink akár, akik már nem is élnek a földön se velünk, és mégis velünk élnek. Tehát hihetetlen gyönyörű ez, hogy beleíródik az ember személyiségébe az a másik személy, akihez kapcsolódunk. Tehát egyszerűen még a fiziológiánk is erre van építve. És ezen túl pedig tényleges agynövelő. Tehát minden egyes ilyen kapcsolódásba összekapcsolódnak azok, a még először össze nem kapcsolt idegrendszeri szálak, és új szinapszisokat hoznak létre, és ezáltal valóban a legfejlesztőbb az együttlét, a legfejlesztőbb valóban a kapcsolódás, az együtt eltöltött időszak. Úgy is mondjuk, hogy a kötődési stressz egész életünkön át egyébként átvitt értelemben is így értelmezhető, az el nem érhető személy, tehát a kisbabának a legnagyobb stressz az, ha az anyja nem elérhető, vagy az, hogyha nem veszi figyelembe a szükségletemet, tehát egyszerűen nem reagál rá. Tehát ez a legnagyobb stressz ennek a kis új személynek, ugyanígy, hogyha rágondolunk arra későbbi életünk során, az el nem érhető másik, érzelmileg el nem érhető másik, vagy ha nem veszi figyelembe a szükségleteimet. Ugyanez lesz a kötődési stresszünk. Most, ahogy ígértem, az apa szerepéről egy pár szót legalább mindenképpen szeretnék szólni. A kötődés kialakulásában hatalmas szerepe van az apáknak. Hatalmas. Ugyanis ő az első külső személy az életünkben. Tehát az anya annyira közel van, ő a biztonságot, azt a nagyon-nagyon mély biztonságot nyújtja, olyan közel van, mint a szemüvegünk, észre se veszük, hogy rajtunk van, és ő általa látjuk a világot. De az apa az, aki közel is van, de mégis az első külső személy, tehát vele tanulok meg kapcsolódni. Ő az első olyan, akinél látom, hogy másképp viselkedik, másképp reagál, valahogy más, mint én, de mégis tudok hozzá kapcsolódni. Mégis egyszerűen tudom azt megfigyelni, hogy azt is mondják, hogy az apa hozza be a külvilágot a kisgyerek számára, és az apa viszi ki őt a külvilágba. De ugyanígy, hogy például ő vele tanulom meg, hogyha konfliktusom van, hát nem úgy sikerült, akkor hogyan reagál, hogyan ásít, hogyan bosszankodik, hogyan eszik, hogy rá tudok nézni, és egyszerűen azonosulni tudok ezzel az első külső személlyel. Na most, hogyha az apa éppen folyamatosan értem dolgozik, és nincs jelen, ezt mondom, hogy a megismerhető és a szerethető közel lévő apa, mert ehhez közel kell lenni ahhoz, hogy mint külső személyhez el tudjak kezdeni kapcsolódgatni. Hogyha nem tudok hozzá kapcsolódgatni, akkor ez a kötődés képesség nem tud erősödni. Tehát nagyon erős szerepe van. Már egész kisgyerekkorban attól, hogy jelen van-e az apa a környezetben, vagy hogy az apa hiánynak az egyik legláthatóbb és a legerőteljesebben észlelhető következménye pont a kötődés képesség zavara. Tehát az, hogy manapság mennyire sok kötődés képesség zavar van, azért biztos, hogy van összefüggés, kopmárjáig fel is fedezték, a nem jelenlévő édesapa, vagy hát apa. Tehát tartós kötődést szeretnénk kialakítani, ugye? Mit jelent a tartós kötődés? Ezen most csak itt átszáguldok. Először is ez mind kell hozzá. Intenzív, hosszantartó testi, érzéki, lelki, szellemi érintések és találkozások. Tehát enélkül nincs tartós kötődés. Nincs csak úgy a világban egy kicsit, hogy igen, hogy elmélkedek arról, hogy jaj, de jó ez az ember, vagy jaj, de szeretem őt. Nyilvánvaló, hogy nem tudok hozzá kötődni csak akkor, hogyha valóban ilyen tartós, ezek a részletek létrejönnek. Pillanat, itt valamit nem jól csináltam. Valamit nem jól csináltam, mert ezt így ki akarom. Valami elment. Azt a vetítőst, légy szíves. Erre, ide. De ezt tudod, itt, a, itt ezzel az egérrel, és erre már nem látom. Az egér ki... Erre a vetítőre, micsodásra. Jó lesz, és én majd már itt csinálom. Visszaviszem. Na, majd visszamegyek oda. Jó, ez még nem. Jézusom. Jó, ezeket mind megcsináltuk, nagyszerű. Jó, tehát azt mondjuk, egy szeretet folyamatról lesz szó, tehát egy kapcsolódási folyamatról, igazából a szeretetről beszélünk most majd egész este, amely által magát és másokat is megtanulok szeretni. Ebben majd beletartozik az önmagam szeretete is nyilván, az elfogadás, a saját magam elfogadása, a te szemeden keresztül nem tudunk most belemenni. Tehát az én kitágításról, az énemnek a kitágításáról lesz szó, és a más valóságok, vagy más személynek a befogadása. Ezt azért szeretném annyira hangsúlyozni, mert az, hogy csak néha összeállunk tímben dolgozni, és egymás mellett dolgozunk, vagy egymásnak valamit csinálunk, vagy egymásra támaszkodunk, vagy az, hogy kihasználjuk egymást, vagy használjuk az erődet, ez nem kötődés. Jó. Hát ezt most nem tudjuk, mert csak egy óra van. Létezik mechanikus kötődés, nézzük meg ezt. Annak az a veszélye, hogy nincs is a részek között igazi kapcsolódás. Tehát ez az, amikor egymás mellett élünk csak, de nincs igazi bensőséges kapcsolódás. Ez mindig időleges, fölcserélhető elemekből áll, ugye, sokszor sajnos még a család is így működik, hogy kicserélhető az apa, vagy az anya, vagy a nagypapi, vagy a testvér, vagy nem tudom ki. És egyszerűen csak praktikus és funkcionális egységről van szó, vagy legalábbis közösség, vagy valami, nem tudom, hogy ez lehet. Egymás mellettiség és egymás utániság van, és nem egymásba szövődés, kötődés, ahogy jól mondja a nyelvünk is. Ezt is elhagyom. Jó. Ha ezek nem jönnek létre, tehát hogyha nem tudunk meggyökerezni, hogyha nincs egy ilyen folytonos jó meggyökerezés, amit megmutatok majd, hogy mi minden feltétele van, akkor bizonytalan kötődés jön létre, ami azt jelenti, hogy nem volt érzelmi edzőnk, tehát nem volt akivel kapcsolódjak sokat, és vagy nem reagált, és ez gyengébb énérzést eredményez. Ha gyengébb az énérzésem, már is életbe lép a kisebb rendűségi érzés, és téged se foglak tudni úgy szeretni, mert állandóan kivetítem magamat, és állandóan nézem, azért az se tökéletes, ahhoz, hogy én valaki legyek, sajnos. Aki nem tudja magát elfogadni, tehát ez az, amikor szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ha kicsit tudod magad szeretni, kicsit fogod tudni a másikat is szeretni. Tehát aki nem tudja elfogadni, akinek gyenge az énérzése, mindig le fogja húzni a másikat. Nem tud örülni az örömének, nem tud örülni a sikerének, nem tudja akarni, hogy ő is menjen, mert magában nincs rendes, állandóan úgy érzi, hogy ettől még kisebb leszek. Tehát nagyon fontos az is az önelfogadás, az önértékelés, az önbecsés. Hogyha ez ugye nem jön létre, akkor sokféle bizonytalan kötődés létezik. Ennek három nagy fajtája, nagyon szépen felismerhető sajnos. Vagy létrejön az elkerülő kötődés, sajnos ilyet sokat tapasztalunk, hogy nem mer kapcsolódni. Tehát, hogyha valahogy nagyon megégette magát egy kötődésben, vagy például a családi kötődésben nem alakult ki, akkor később nem mer kapcsolódni. Amint látja, hogy itt kötődésről lenne szó, már is utasítja el, mert még egyszer nem akar ilyen nagyon fájdalmas élményt átélni. Vagy van a rátapadó, sajnos árvaházakban, vagy nevelő otthonban gyakran lehet ezt ugye látni, bemegy egy jobb tekintetű valaki, azonnal rátapad, hogy legyél az anyukám. Tehát egyszerűen valahol megérez valami olyan kis valami hasonlóságot, amit ő hiányol, azonnal rátapad, később ebből bizony lehet egy nagyon-nagyon beteges féltékenység is, amikor nem tudja elengedni azt, akit megszeretett. Vagy van a dezorganizált kötődés, bizonytalan kötődés, ami egyszer nagyon ragaszkodik, és egyszer meg egészen váratlanul, azt se tudja, szóval nem is nagyon, miért? Hát miért? Hát miért? Ez nem olyan volt, nem. És nem is érzékeli azt, hogy igazából mit kívánt volna egy kötődéses kapcsolat. De hogyha megvan ez a jó kialakult szeretett kapcsolat, ez a hosszantartó együttlét, akkor kapott folyamatos választ a hívásaira, vagy védelmet, vagy és védelmet. Mit jelent ez a folyamatos válasz és védelem? Ez azt jelenti ugye, hogy ha volt egy szükségletem, akkor volt, aki válaszolt, vagy vannak olyan konfliktusaim az életben, amire nem lehet válaszolni. Tehát ami válasz nélkül maradt, egy tragédia, egy betegség, egy valami, amit nem lehet igazából megválaszolni. De ebben egy biztonságos kötődéses kapcsolatban védelmet kapok, otthon vagyok nálad, legalább mellém. Együtt sírunk. ennyi történik. Ilyen történik például, amikor elmegyek a barátomnak, az édesanyjának a temetésére. Miért mész el? Tudsz valamit csinálni? Nem tudsz. Mit tudsz mondani? Hát leginkább semmit. Akkor miért mentél? Nem is ismerted az anyukát. Miért vagy ott? Azért, hogy mellé álljál, és ezt a fajta védelmet nyújtsad a jelenléteddel. Veled vagyok. Veled vagyok, fontos vagy nekem. Ezt jelenti. Ebben a biztonságos kötődésen az alakul ki, hogy neki is többféle válasza van egy helyzetre, akár egy konfliktus helyzetre, tehát bátran neki megy, bátran tud, tehát jó az énje, tehát jó belül szirád az énje, vagy vigasztalást kap ezekben az esetekben, ahol nincs válasz, ahogy az előbb mondtam. Ez egy különlegesen szép dolog, hogy ennek az embernek, a biztonságos kötődés mintázatú embernek, hogyha valakinek ilyen alakult ki, a biztonságos kötődés idegrendszerű embernek stressz esetén sem termel annyi kortizolt a szervezete, mint a bizonytalan kötődésű. Ez így mit jelent? Azt jelenti, hogy például itt vagyunk egy helyzetben, most már mindannyian, mit tudom én, mind a ketten azt mondom, hogy 30-40-50 évesek vagyunk már, az egyikünk egy biztonságos kötődésben nőtt föl, a másik sajnos egy bizonytalan kötődésben. Minden megy, éppen egyetemre jár, teljesít mindenféle, ugyanúgy nézünk ki, nincs semmi baj. Jó, ebben a pillanatban kiüt egy tűz. Pánik, jaj, de jaj, borzalmas, valami dolog történik. És itt bizony megtörténhet az, hogy a biztonságos kötődésű személy, persze ő is az elején megijed, de mi jön? Többféle válasza van, tehát abban a pillanatban, és nem termel annyi kortizolt a szervezete, tehát nem önti el a lé, hanem egyszer megijed, és utána már is csinálja, locsolja a vízet, hozza kis, még akár hatokat kiment. Ugyanez a másik személy, ugyanebben a helyzetben egyszerűen leblokkol. Mert olyan nagyon sok kortizol termel a szervezete, mert azt szokta meg kisgyerek korától kezdve, hogy jaj, ha baj van, hiába üvöltesz, hiába csinálsz akármit, úgyse kapsz segítséget, és bemerevedik. És ugyanebben a helyzetben tulajdonképpen csak jaj, veszékelni fog, és nem, hogy másokat nem segít meg, de még magának se jut az eszébe, hogy ki kéne menni innen. Ez a kortizol gyakorlatilag, ami blokkolja itt a cselekvést. Tehát még ezt a tűrőképességet is ezekben a korai kapcsolatokban tanuljuk, vagy ha nem tanultuk, akkor a későbbiekben ugyanígy élmény, tapasztalat és azonosulás során, tehát sok-sok társas kapcsolódás során tudjuk ezeket az idegi kapcsolódásokat létrehozni. Tehát ennek az útja egyértelműen a másik személyen keresztül, a másik személlyel eltöltött idő. A kötődés kialakulásáról az időt nem lehet lespórolni. Akármilyen gyorsuló világban élünk, vagy nem tudom mi van, nem lehet. Tehát ennek idő kell. Mindenképpen kellenek azok a tapasztalatok, és kell az az idő, amikor valóban tényleg elfogadásban, hát ezt mondtam, hogy különben pedig jönnek a dolgok. Tehát nagyon nagy fontosságú lesz, eléggé erősen sárgával szerettem volna írni, a kapcsolatokat előtérbe helyezni. Akkor is, amikor teljesítmény elvű világban, akkor is, amikor nagy célokat tűzünk ki, akkor se feledkezzünk meg a kapcsolatainkról, mert a teljesítményeket se fogjuk elérni enélkül, mert felborul az a teljesítő képesség, jön a kortizol, jön a pánikérzés, jön a mindenféle, jön a gyenge énérzés, jön az önbecslés hiánya, és nem fogom elérni azokat a célokat és teljesítményeket, amelyeket egyébként elérhetnék, mert megvan rá mindenféle adottságom. Egy szóval el is érkeztünk a bevezetőmhöz, hogy a társas intelligenciát kellene művelni. Ugyanis ennek a bizonyos érzelmi hálónak, ami az érzelmi intelligencia idegrendszeri képviselete, van intelligenciája ugyanúgy, mint a kéregnek. A kéreg az agyi kérgünknek az intelligenciája, ugye az IQ. Ez az IQ viszont, ez egy nagyon kicsi részét teszi ki ennek az egész idegrendszerünknek. Szoktam is emlegetni, hogy tulajdonképpen tényleg kéregnyi, hogyha hozmértékekre átváltanánk, egy 11 milliméternyi lenne, és ehhez képest az érzelmi háló 16 kilométer. 16 kilométer. És ennek az érzelmi hálónak úgynevezett a társasagyi része, nincs külön társasagyunk, csak ami a társas érintkezésben mindig aktivizálódik, tehát ez. Egyébként a 90-es években fedezték fel ennek a társas működésnek a miben létét, ezt a bizonyos társas intelligenciát, hogy ennek a résznek is van intelligenciája, nem csak a kéregnek, nem csak az IQ létezik, hanem EQ is van, és ennek nagyon nagy része a társas, a szociális intelligencia. És ezt egy kicsit megnézzük, hogy ez ugye hogyan fejlődik. Ja, ezt csak így felrajzolom. ne olvasd, de nem érdekes annyira, hogy részletesen, csak úgy átfutjuk, hogy ugye az érzelmi intelligenciának vannak személyes, tehát olyan belső látod, önbizalom, önértékelés, lelkismeretes, stb. Ilyesmiféle dolgai, amelyek kifejezetten ugye az intrapersonális, és vannak az interpersonális részei, a társas részei, rengeteg minden tartozik ide, ami nap mint nap kell. Tehát kinek van szüksége a társas intelligenciára? Annak, aki emberrel él. Annak. És másoknak nem. Tehát egyszerűen rengeteg olyan van, ami élmény, tapasztalat és azonosulással ráadásul rengeteg ilyen kell. Mert ez az agy, ez a társas agy és ez az érzelmi agy másképpen tanul, mint az értelmi felfogásunk. Másképpen zajlik. A kéreg úgy tanul, hogy információszerzéssel, megértéssel, kész. Megértettem, jó van, felfogtam, jöhet a következő. Az érzelmi háló nem tud információközlésen keresztül fejlődni. Nem fejlődik semmit, meg se rezdül. Tehát semmi nincs. Információközlés az annyi, mint hogyha a fűnyírónak magyaráznál egyenesen. Körülbelül olyan hatékony. Körülbelül néha úgy is néz vissza a másik. Tehát nem lehet, egy hajóba nevezünk elvtársak. Hát ez annyira nem ér semmit, hogy óriási. Csak tapasztalattal fejlődik. Élmény, tapasztalat és azonosulás. Amikor valamit ugyanis átélek, akkor egy szinapszis keletkezik, összekapcsolódó idegrendszeri kapcsolatok, ugye egy ilyen kis lenyomat keletkezik, csak az a helyzet, hogy amikor legközelebb átérem, megint kisül ez a szinapszis, vagy benyomódik mondjuk, amikor legközelebb megint átélem, megint benyomódik, tehát megvastagodik, de időnként minden idegrendszerben ritkítás van. Haj. És ez a ritkítás azt jelenti, hogy az a szinapszis, amelyik vékony, az törlődik. Törlődik, nem vékony marad, törlődik. Tehát az a szinapszis marad meg, amit sokszor átjárunk. Ezért mondtam azt is, hogy a kötődésben is sokszor visszatérő élmény kell. Apával, anyával, kevés emberrel, kevés dologgal, de ott élményszerű, sokszori találkozás kell. Hát ezt azért is mondom el, mert ugye a társas intelligenciának, ezeknek a készségeknek olyan terep kell, ahol nagyon sokszor van alkalmunk élményt, tapasztalatot és érzelmi azonosulással viszonyulni egymáshoz. De ennek ellenére Daniel Goleman írja, hogy társadalmi korrózió van. Egyszerűen erodálódnak, elrozsdásodtak azok a lehetőségek, ahol ezeket a tapasztalatokat gyűjthetjük. Igazából egy korábbi kultúrában rengetegféle csoportban, közösségbe tartozik egy felnőtt ember. Jár a, mit tudom én, a horgász egyesületbe, fújja a helyi fúvós zenekarba, kalákába építik fel a házát, nem tudom én, mit csinál így, meg úgy, meg amúgy, meg vagy. Tehát egyszerűen rengeteg összejárnak, barátkoznak, beszélgetnek, nem tudom, mit csinálnak. Tehát hihetetlen sokféle formája van az együttlétnek. És ma már azt mondja, hogy nagyon sokszor sajnos pont a virtuális együttlét, ami nem váltja ki a személyes együttlétet, egyszerűen még testileg se, úgy nem ugyanaz, nem keletkezik például oxitocin, ha belenézel a kamerába. Nem keletkezik. Tehát egyszerűen a testünket leszoktatja az emberi kapcsolatokról. Tehát valóságos emberi kapcsolódásoknak a hiányát látjuk. És vannak még, azt mondja, az alattomos kapcsolatbontók. Például, hogy az embernek az idegrendszerre rá van állítva, szinte egyszerűen rá van, hogy mondjam, lökve a másik emberre, mert olyan 6-7 éves korban különösen is kinyílik ez a rendszer, hogy amikor egy másik ember például szembe jön, mindent fel akarsz mérni. Tehát egyszerűen kicsit ránézel, kicsit mindenképpen. Tehát egy busz megállóba, ha bemész, akkor kicsit körülnézel, hogyha egy erdőbe találkozol egy emberrel, akkor ráköszönsz. Még a bunkók is ráköszönnek. Ez nem udvariassági kérdés. Ez idegrendszeri kérdés, mert egyszerűen föl akarom mérni, mit várhatok tőle, milyen, stb. Egy ilyen ösztönös reakció. Na most ezt a reakciót például a fülhallgató kezdte el először szétbombázni. Mert amikor én ide beteszem a fülhallgatót, bármit is hallgathatok, a legszentebb dolgokat, mindegy, itt most nem a tartalomról van szó, egyszerűen ahhoz kapcsolódok. És hogyha ahhoz kapcsolódok, és kimegyek az utcára, és te szembe jössz, akkor te tárgy vagy számomra. Mert egyszerűen már nem akarlak felmérni, mert én már ide kapcsolódtam. Vagy Mozarthoz, vagy Lady Gagához, vagy akárkihez. Mindegy. De nem hozzád. Tehát nem ahhoz, aki valóságosan itt van velem. Azt mondja például az egyik író, hogy nagyon 1961-ben, amikor a televízió megjelent, hát azt mondja, ledöbbennek azon, hogy lehetséges az, hogy egy időben milliók tudnak ugyanazon a viccen nevetni, és nem is ismerik egymást. Hát ez ismeretlen volt, hát csak összenevetni lehetett. Hát egy valamit együtt átélni, és abból nevetni. De az, hogy egyedül ülök a szobámba, és röhögök azon, amint 10 kilométerrel arrébb még egy valaki egyedül ül a szobájába, ez nem köt össze. Nagyon érdekes ez. És szóval ezt nevezik társadalmi koróziónak, ez azért érdekes, és azért olyan fontos, mert ugye a kötődés kialakulásához rengeteg ilyen tapasztalati, kapcsolati átélés kellene, és ezeknek a lehetőségei kopnak el. Tehát az a bizonyos társadalmi tőke, ez a szociális tőke hanyatlik, azt mondja az egyik kutató, hogy bizony úgy néz ki, mint egy ilyen szociális autizmusban élünk. Egymás mellett élünk, de igazából nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. Pedig kapcsolódásra vagyunk teremtve. Tehát kifejezetten a teremtés, vagy az embernek a természete, hát hogy mondjam, gyárilag olyan, hogy kapcsolódjon egymáshoz. Erre mondjuk, hogy társas lények vagyunk. Például láthatjuk azt, hogy minden beszélgetés két szinten zajlik. Minden beszélgetés. Nem tudod lesorjázni róla egyiket se. Így mondja, ez is szintén Daniel Goleman-nak a kifejezése, mellékutakon és főutakon. A mellékutak az a 16 kilométer, a tudatalatti, a mellékutak. Tehát a mellékút annyira rá van állítva a másik emberre, ez a nagyon nagy rendszer, hogy majd mindjárt meg is mutatom, hogy egyszerűen ragadósak az érzelmeink. Egyszerűen tényleg, tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy elkapjuk egymástól az érzéseket. A főutak a racionális terület, erre is egy kicsit majd rá szeretnék térni. Először nézzük meg a mellékutakat, tehát, hogy mit hordozunk magunkba tudattalanul is, hogy nem is érzékeljük, és már is hogy fogjuk fel egymást, hogy rezdülünk egymásra. Tulajdonképpen egymás érzéseit a tükörneuronok, és a, majdnem itt fel akartam olvasni egy valamit, de nem fogok, a tükörneuronok és az orsós sejtek segítségével különösen is fel tudjuk, egyszerűen bele tudjuk magunkat élni, vagy részt tudunk venni egymásnak az idegrendszeri állapotába. Ez annyira gyönyörű. Például pontosan szemkapcsolaton keresztül, érintésen keresztül olyan gyorsan létrejön egy kapcsolódás a két idegrendszer között, mondja, 90-es évekig nem is vizsgáltak két agyat egyszerre. Tehát mindig csak egy agyat vizsgáltak egyszerre, és éppen ezért nem is jöttek rá. Akkor voltak arra lehetőség, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha két ember így interakcióban van, hogy mi történik az agyon most. Akkor döbbentek le, hogy te úristen, hát egészen megváltozik minden. A te agyi áramköröd, meg az én agyi áramköröm egyszerűen egy kört alkotnak. Tehát úgy összekapcsolódnak, hogy részt veszel az én idegrendszeri állapotomban, és én is részt veszek a másik idegrendszeri állapotában. Ezek a tükörneuronok, ezek azok a neuronok, amik azt, hogy tedd, amit ő tesz, körülbelül ilyen felszólítással érnek. Tehát egyszerűen beindítják, gyönyörű, beindítják az idegrendszerben azt a tevékenységet, azt az állapotot, ami a te idegrendszeredben éppen van. Tehát, ha mi most így összekapcsolódunk szemkapcsolatban, akkor most itt lenne egy MRI készülék, akkor az én agyamban kimutathatóan így ülök, támaszkodok és nézek. Utána van egy gátlórendszer, hogy nem ülsz, nem támaszkod, nem zész, hanem állsz és beszélsz, de már részt vettem abba a mindenbe, tudattalanul. Tehát nyilván nem racionálisan, de tudattalanul. Látom, igen, figyel, nem fázik, sőt, kicsit meleg van, de érdekes, stb. Mindent egy pillanat alatt. Ezért ásítunk, ha a másik ásít. Hát miért? Mi az ásítás? Az ásítás oxigén hiány. Hát ha neked van oxigén hiányod, én miért ásítok? Azért, mert a tükörneuron létrehozza bennem azt az állapotot, ami benned van. Tehát egy pillanat alatt, hogy úgy mondjam, leképezzük a másikat, és át is éljük. Tehát nem csak látjuk, át is éljük. És ebben a pillanatban mindent átélek, amit te átélsz, és rá tudok hagyatkozni, vagyis rá tudok hangolódni erre. Tehát ez a legmélységesebb empátia, ami sejtszinten létrejön, úgy, hogy nem is tudok róla. Hát a gyerekek ezért tanulnak utánozva olyan nagyon jól. Hát az utánzás a legerősebb tanulás egyébként felnőtt korban is. Így tanulunk beszélni, járni, valamit csinálni, főzni, kötni, bármit, biciklizni, mindent. Mert az utánzás ennyire erős ez emiatt a tükörneuronok miatt többek között. Tehát, hogyha erre ráhagyatkozunk, hogyha ebbe belekapcsolódunk, akkor ez egy nagyon-nagyon erős kapcsolódás lesz, már úgy is, tehát mindig két szinten, tehát minden beszélgetésünkben beszél a szánk. Ugye mit mondanak a kutatók? A mondani valóknak a 7%-át hordozzák a szavak. Hát nekem előadónak ez elég leromboló. Tehát mindegy, de hetek, gondold meg, 7%-át hordozzák a szavak. Az összes többi minden, a gesztusod, a nem, meg amit tegnap átéltél, az is minden, amit így ebben részt veszünk. Csodálatos, és lenyűgöző, és egyben hát egy nagyon nagy felelősség is, de nagyon-nagyon jó lehetőség is arra, hogy így, ilyen értelemben nagyon erősen összekapcsolódjunk. Most ezt így megpróbálom egy ilyen kis bejátszást, hogyha ez így végül is sikerül nekem. Csecsemőket tudunk megnézni. Igen, talán ott. Jó. Majd fogjuk látni, hogy szól a zene, és itt van az apa, és ezek a két, ez a két kis baba, ugye, ezek még nem volt ugye tanítás, meg minden, semmi nem volt. A maguk vérmérséklete szerint rámozdulnak az apára. Közbe szól a zene, amikor az apa leáll, ezek is leállnak. Tehát nem zenére táncolnak, hanem az apára, a tükörneuronok mozgatják be őket. Kicsit megnézzük. Tessék. Hát és így tovább, ez így megy. Fantasztikus, de hát ez persze sokféle formában is így megy. Mutatok egy másikat, kicsit vadabb. Na gyere már. Jó. Nem tud még beszélni. Már mindent tud. Mindjárt fölteszi a lábát is, figyeld. Alig tudja, de fölteszi. Jó. Föl is tette. És így tovább. Hát ki lehetne választani, hogy ugye honnan tanulta? Persze. Nyilván. Erről az, jaj, most hol van ez? Hol van, amit kikapcsoltam? Ez lesz? Nem. Visszamegyek, jó? Nem baj. Ó, itt vagyunk. Nagyon jó. Tehát ezek a bizonyos tükörneuronok még a szándékot is képesek megfejteni, és lejátszani, hogy úgy mondjam, és részvételt kapsz, legalábbis részt tudsz venni a másik embernek az idegrendszeri állapotában. Mégis nem mindig sikerül ez az érzelmi lehangolódás. Hogyha ez ennyire jól megy, akkor miért nem megy annyira jól? Mégse. Hát hogy lehetünk annyira érzéketlenek, bunkok, tapírok egymással mégis? Hogyha ez így van, és hogy mindenkinek az idegrendszerében ez ott van. Azért, mert van egy pár feltétele, hogy ez jól működjön, hogy működésbe is jöjjön. A közös figyelem. Nem lehet közben más csinálni. Tehát, hogyha igazán kapcsolódni akarok. Tehát igazán oda kell figyelnem, hogy mondd csak fiam, igen, hallgatom, igen, figyelek. Persze, hallom. Ez így mind nem jó. Nem fog létrejönni. Egyszerűen nagyon fontos, hogy az egymás a hangolódáshoz valóban rád figyeljek. Ugyanígy nagyon segít ennek az egymás a hangolódásnak a pozitív érzésekben való részvétel. Tehát először próbáljuk igenelni valamit. Tehát egyszerűen például, ha konfliktus is van, lehet annyival elkezdeni, hogy látom, nagyon dühös vagy. Ennyit lehet igenelni benne, érted? Nem kell egyet érteni, nem kell vele együtt fújni, de mégiscsak látom, hogy nagyon dühös vagy. Hát mi történt? Ez már egy igenelés. Tehát pontosan azt mondom, hogy a rögtön az elején valahogy vegyünk részt egy valamibe, amit tudunk igenelni. Azt is szokták mondani, hogy a nemetmondás művészet, ez pont így néz ki, egy ilyen tátszlépés. Igen, nem, igen. Tehát először igenelek, aztán megmondom, hogy ezt így nem, és utána megint visszakapcsolódunk. Jó, tehát ez is egy nagyon fontos területe, és tulajdonképpen mindig létrejön oda-vissza egy ilyen szavak nélküli, így mondja szintén Golmané, egy koordinált duett, egy ilyen kis tánc. Nézzétek meg, hogyha szerelmes emberek beszélgetnek egy kávézóban, nem sokára a mozdulataik is ugyanúgy fognak ülni. Ugyanúgy fognak, tehát kialakulnak azok a közös mozdulatok, egymásra hangolódnak. Ezt persze visszafelé is szokták csinálni, kicsit erőltetetten, amikor ilyen eladási gyakorlatokat és tréningeket szerveznek, hogy vedd fel azt vedd fel, láttam ilyet, nagyon szörnyű. De és még csinálva is egy kicsit működik. Tehát egyszerűen létrejön ez, hogyha ösztönösen, hogyha szépen létrejön, hogyha tényleg a ráhangolódásból jön létre, akkor egy nagyon jó érzést eredményez az, hogy aha, velem van, és velem van. Tehát ezek mindenképpen segítenek benne. De különbséget kell tennünk az öntudatlan és a szándékos illeszkedés között. Pontosan ez a csinált illeszkedés, meg a valóban az őszinte illeszkedés. És nagyon szép az idegrendszerünktől, ez nagyon gyönyörű, hogy gyakorlatilag ezt meg is érezzük. Tehát, hogyha valakiben megérezzük, az igen, örülök, hogy jöttél, örülök, nagyon örülök. Azonnal letapogatja, nem csak ezt, hanem ennél sokkal finomabb részeket is, azonnal letapogatja ez a bizonyos tükörneuronrendszer, az a bizonyos 16 kilométer, amely kapcsolatba kerül a másikkal, ez nem őszinte. És akkor valamit érzel, hogy nem tudom, miért, mit mondod, semmit nem tudom, de valami nem jó. És úgy érzed azt, hogy valami taszít, valami nem jó. Tehát ebben tényleg azt mondom, hogy nagyon, és el is utasítja az idegrendszer ezt a szándékos illeszkedést. Ugye még valami nagyon befolyásolja, mert ugye meg lehet kérdezni azt, hogy jó, és hogyha egymásra hangolódunk, ha ennyire egymásra vagyunk hangolva, akkor mi dönti el azt, hogy a te érzéseid ragadnak rám, vagy az enyém a tiédre? Tehát most hogyan? Ki lesz a ragasztó? Ki lesz a ragasztó? Mindig az lesz a ragasztó, aki érzelmi hatalomban van. Érzelmi hatalomban. Általában a pozíció jelent egy érzelmi hatalmat, tehát viszonyulunk egy pozícióhoz valahogy, jó, bejött az igazgató úr, jaj, valami az elején, de akinek érzelmi hatalma van, ezért lehetséges az, hogy sokszor megfordul, például szülő gyerekben, hogy a gyerek van érzelmi hatalomban, és a szülőt rángatja, ahogy csak kell. Hogyha ő neki erősebb az, amit ragaszt, akkor a szülő is hisztis lesz a hisztis gyerekétől, és nem tudja kivinni ebből, mert mindig azé, akinél az érzelmi hatalom van. Nagyon felerősíti ezt az egymásra hangolódást a csoportszinkron, vagy a tömegszinkron. Tehát együttesen átélni ugyanazt az érzést, felnő, hát persze, a közös öröm, kétszeres öröm, a közös csecsörtöm, erről van szó. Tehát azért nagyon nagy jelentősége van az, hogy nem egyedül ünneplünk. Tehát amikor valamit ünnepelünk, valamit ki akarunk, át akarunk élni, akkor ugye nagy jelentősége van, hogy a család összejön, a nagy család összejön, az egész egyházközség összejön, az egész nemzet a nemzeti ünnepekkor. Tehát miért nem egyedül ünnepeljük meg? Miért nem jó az, hogy egyedül ott megünnepeljük? Ezért. Mert a tömegszinkron ugyanazt az érzést sok emelettel följebb emeli. Én azt gondolom, hogy nem vagyok egy futballrajongó, de például az ilyen sporteseményekre is nagyon sokszor azért megyünk el azt a közös élményt átélni. Tehát nem csak azért, hogy nyerjen a Fradi, hanem ha nyer, akkor azt érjük át, hogy dübörögtünk, ha pedig veszít, akkor együtt sírtunk, és akkor kiadtuk azt a nagy fájdalmunkat, a mindent, és együtt zokogtunk egymás vállán. Nagyon felerősíti ezeket, és nagyon erőteljesen természetesen belevon ebbe a jelenségbe, úgyhogy nagyon, nagyon érdemes használni a közösségnek az erejét adott esetben egy érzelemnek az átélésére. Tehát azt mondjuk, hogy itt van ez az empátia, ugye részvétel a másik emberbe. Azt mondja egy harmadik századi kínai szerző, tehát harmadik században már, így írja, pillanat, hogy minden ember elméjében hordozza azt a tulajdonságot, hogy nem képes mások szenvedését nézni. Elméjében azt az adottságot. Tehát még nem volt agykutatás, még nem látta, hogy ez valóban tényleg egyszerűen nem tudunk elmenni másik szenvedése mellett. Jó esetben, gyárilag, ugye? Minden ember. Akkor miért nem segít mindenki? Mikor még azt látjuk, hogy olyan nagyon működik ez a dolog, hogy még a felemelő élmény látványa is ragadós. Tehát például csináltak egy ilyen kísérletet, nagyon izgalmas volt, hogy egyetemistákkal kísérleteztek, és Teréz anyáról volt szó, egy olyan csoport, aki nagyon tisztelte Teréz anyát, szerette, lángolt, érte minden, nagyon-nagyon. Egy másik csoport, aki ismerte ugyan, hogy kicsoda, de hát jó, ez a kis albán öregasszony, egy segít a halottaknak meghalni. Hát éppen ez nem akkora nagy dolog, ugye, a világban sokkal nagyobb feladatok is vannak, inkább oda kellene az energiát, stb. Tehát nem voltak olyan nagy véleménye róla. Na most az empátia megjelenését a testben nagyon szépen ki lehet mutatni egy bizonyos IgA szintnek a mérésével, a nyálból lehet ezt mérni. Nagyon könnyen ki lehet mutatni, hogy valakiben megindult ez a bizonyos empátia, vagy nem. Csináltak egy ilyen mérést, ugye előtte egy 20 perces filmet fognak megnézni, és előtte mérik az IgA szintet, és majd utána is. Na, előtte megmérik, akik szeretik Teréz anyát, nagyon magas IgA szint, akik nem annyira, viszonylag alacsony IgA szint. Jó? Mennek, megnéznek egy 20 perces dokumentumfilmet. Nem játékfilm, nincs sem. Jó, igen. Kijönnek utána interjú. Na, mi volt? Jó, igen, akik szerették. Hát igen, hát látszott. Hát ez az odaadás, ez a nagyon, ez az elkötelezettség. Gyönyörű volt, ahogy ez szemükbe nézett, stb. Jó? Igen, IgA szint magas. Megkérdezik a másik csoportot. Na, mi volt? Hát persze, igen, nagyon szép, igen, tényleg nagyon, nagyon szép. De hát tudod, mint mondtam, ugye, hát vannak azért ennél nagyobb dolgok is a világban, stb. Tehát mondja ugyanazt, amit eddig mondott, IgA szint pedig az égben. Tehát a teste nem tudta. Nyilvánvaló, hogy a racionálisát nem csinálhatok magamból. Na, szóval azért mégis, hát 20 perccel ezelőtt azt mondtam, hogy nem olyan nagy szám, hát most nem fogom azt mondani, hogy mégis, na. Tehát a szád még jár, de a tested már rá. Tehát ennyire erősen valóban magunkba hordozzuk ezt a beleélést, ezt a bizonyos részvételt. Akkor miért nem segít mindenki azonnal? Tehát ez itt egy nagyon nagy kérdés, hiszen itt egy kulcsot rejtegetünk. Azért, mert ennek is vannak erős akadályai, hogy ne mozduljon meg ez a bennünk rejlő empátia. Igenis, a nehezedő kihívások, a követelmények. Amikor el vagyok azzal foglalva, hogy ja igen, most még be kell menni a boltba, most még el kell menni, föl kell valakit hívnom, stb. Egyszerűen nem tudok kapcsolódni egy másik idegrendszerhez. Pedig ez az agyi területen mindig kész lenne arra, hogy kapcsolódjak. A magunkba fordulás minden formája, és itt nem a csúnya formákra értem, tehát egyszerűen, hogy magamba fordulok, egyszerűen el vagyok azzal foglalva, hogy mi történik körülöttem, meg bennem. Volt egy ilyen kis nem kísérlet volt, hanem egy eset, mutatom, New York Cityben történt, csúcsforgalomból. Amikor egy alkalommal munka után a Times Square föld alatti állomása felé igyekeztem, szokás szerint szüntelen emberáradat tülekedett lefelé a lépcsőn, hogy elérje a következő vonatot. Hirtelen felkavaró látvány tárult elém. A lépcső közepe táján szakadt, ing nélküli férfi hevert mozdulatlanul csukott szemmel. Senkinek nem tűnt fel. Az emberek egyszerűen átléptek rajta, siettek, hogy mi hamarabb hazaérjenek. Engem annyira meghökkentett a látvány, hogy megálltam megnézni, hogy mi a baja. És akkor meglepő dolog történt. Mások is megálltak. Az aggodalom koszorút font a férfi köré, ugyanilyen spontán módon tette kialakult, valaki elfordult büfébe, ennivalót hozott, valaki vizet adott neki, stb. Megjöttek a mentők. Néhány percen belül talpra állították a férfit, aki vidáman evett, megtudtuk, hogy csak spanyolul beszél, nincs pénze, így bolyongott Manhattan utcáin éhesen, és az éhségtől esett össze a föld alatti lépcső lejáron. Mi változtatott ezen? Csak az, hogy egy valaki észrevette. Csupán az a körülmény, hogy megálltam, felfogtam az illető állapotát, szemmel láthatóan kiragadtam az arra járókat a révületükből, és felhívtam a figyelmüket. Mihelyt ráhangolottunk nehéz helyzetére, készen álltunk arra, hogy segítsünk. Mi történik? Hát a balesetnél is ez van. Egy valaki megállott, csődület lesz azonnal. Ha valaki nem áll meg, átlép rajta, akkor több is át fog lépni rajta. Tehát mi történik itt? Egyszerűen ugye kiragadja ebből a magába fordulásból. Mondom, nem csúnya ronda önző mindenki, aki ott van, csak egyszerűen zajlik benne a minden. Vagy lehet, hogy fülhallgató van benne, vagy nem tudom. Érted? Megáll. Ha megáll, és felveszi a kapcsolódást, biztos elindul. Biztos, hogy elindul. Sokféleképpen, és itt van a mintának nagyon nagy szerepe, nyilván van olyan, aki megállt, és azt mondja, jaj, persze, hülye részeges. És ott hagyta. Van, aki megáll, és úgy látta anyukájától, hogy ilyenkor vizet kell adni. És vizet adott. Tehát a minták szerint cselekszünk akkor, amikor megállunk, ott a mintáknak nagyon nagy szerepe lesz, de nem jönnek elő a minták, ha nem állunk meg. Tehát itt van megint csak az, hogy kell idő. Nem lehet átlépni rajta, mert különben nem fogjuk még észlelni se. Úgyhogy az időhiány nagyon nagy akadálya ennek a dolognak, és a távolság, amit bizony azért a képernyő nagyban megtermel, az a fajta leszoktatás erről az ösztönös empátiáról, hogy ülünk a képernyő előtt, és nem tudsz segíteni. Hát egy kis gyerek oda akar menni még az elején a mesébe is, még a nyuszit is ki akarja a rókától valahogy szabadítani, ugye? És akkor mindig mondjuk, hogy nem, ez a nevsébe, nem tudunk segíteni. Azt mondja ez a kutató, hogy döbbenetes, hogy ezzel az agyi felszereltséggel le tudunk ülni egy fotelbe, és egy sör mellett meg tudunk nézni egy cunamit. Hát, hogyha ez ott lenne a valóságban, hát nem tudnál nyugton maradni. Egyszerűen leszoktat arról, hogy belemenjél ebbe. Egyrészt leszoktat, másrészt meg itt van az, hogy miért vagyunk bátrabbak online, mint offline, tehát mint szemtől szembe. Mert gyakorlatilag a képernyőnél nem jönnek létre azok a visszajelzések, nem kapjuk meg azokat az erős visszajelzéseket, amit szemkontaktusban, amit egy bőrkontaktusban, amit egy, még a szaglásunk is segít ebben, amit a gesztusokban, a kicsi, apró rezdülésekben rögtön látunk. Most jó az arcod, és nem fogsz megsértődni, de hogyha most én azt mondanám neki, hogy akkora hülye vagy, tehát a pillanatban látnám, hogyha mondjuk téged ez itt le, már mondanám is, hogy nem úgy gondoltam. Na most, ezt mit csinálsz online-ba? Benyomod, hogy akkora hülye vagy. Teszem elé 6 smiley-t. Jó. De nem láttad, hogy reagált. Nem láttad. És nyomod a következőt. Még barom is vagy. És a többi. Egyszerűen nincsenek meg azok a gátlások, nincsenek meg a visszajelzések, nem tudunk rá reagálni, és nem is tanuljuk meg. Tehát egyszerűen nem kell szembesülni vele, hogy esetleg elítél a másik azt, nem szereti senki se, így nézve. Az nem olyan könnyű, mint itt, ha nem látod. Tehát sokszor átléped ezt a határt, és utána könnyen átléped. Tehát könnyen eresztesz meg egy megjegyzést, sokkal könnyebben, mint egyébként a valóságban, ahogy ez kialakulna. De hát ennek van még sokféle vonzata, most nem mondanám el, mert szeretnék egy nagyon röviden azért belemutatni, hogy azért nem csak a mellékútvonalnak van szerepe, tehát ez ennyire nem vagyunk kiszolgáltatva, hogy csak a tudattalan dolgozik, és kész, és akkor oda vagy dobva egy másik mindegynek, tehát nem, azért nem így van. Tehát a racionalitásnak is a tudatos gondolkodásnak is be kell kapcsolódnia ebbe, és bele is tud kapcsolódni ebbe a folyamatba. De azért azt azért először jegyezzük meg, hogy a mellékútvonal mindig gyorsabb, nagyon gyorsan dönt is, ha nem figyelünk oda. Tehát azért ez dolgozik. Ez az agyi terület soha nem kapcsol ki. Soha. Ha például semmit nem csinálsz, akkor is azt fogod észrevenni, hogy gondolkozol a kapcsolataidon. Beúszik a gyereked, beúszik az ez, vagy az, vagy amaz, és akkor gondolkozol ezeken a kapcsolatokon. Tehát ez egy nagyon gyors és nagyon erős rendszer. De azért itt van a főútvonal is. Azt mondjuk, hogy ez a bizonyos főútvonal, tehát a racionális útvonal rendelkezik az ösztönös késztetések leküzdéséhez szükséges erővel. Tehát jön az ösztönös késztetés, lesz valami, hogy nekiesek, vagy bármi más, vagy esetleg együtt mozdulok vele, de kézben lehet ezt az erőt is fogni. Tulajdonképpen hogyan? Azt mondjuk. Először is nagyon meg kell tanulni ezt a bizonyos érzelmi távolságot tartani. Tehát egy pillanatra kicsit kilépni abból a helyzetből, egy kicsit távolabbról ránézni, egy kicsit megnézni, hogy például egy indulathelyzetben, hogy valóban, tényleg ennyire, jaj, mit csinált velem, hogy az mit tud művelni, vagy hogy nézett rám, és képzeld, és utána még jobban így nézed, jaj, és akkor értelmezed a helyzetet ott magadba, hát ennél nagyobb harag keletkezik. Ha egy kicsit kilépsz belőle, és azt mondod, hogy ember, hát 3 éves, hát hogy nézett rád, hát ahogy tudod, szegény, hát érted. Vagy a másik, hogy hát látod, most van a vizsgája előtt van, hát nem mondod már, nem nézed sehova, nem is lát. Érted? Vagy bármi más, tehát egy kicsit másik szempontból tudsz ránézni, kis távolságot tudsz tartani, mindjárt másképp tudja értelmezni és észlelni az idegrendszer. Itt van egy nagyon nagy támasz, mert megváltozik az észlelés, tehát másképp mondod, hogy 3 éves, másképp észleled őt, megváltozik az értelmezés, és az érzelem is átalakul. Tehát ezt fogja magával hozni. Nagyon szép ez. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó kép, hogy átveszi a mikrofont. Mutatok egy példát. Azt mondom, könyvtárban vagyok, olvasgatok, így megyek. Itt van egy nagy növény. És egyszerűen félrenézek, és nézem a növényt. Úristen, és úgy látom, egy mérges pók. Anyám, egy mérges pók. Mit mond először a mellékútvonal? Ordíts, sikíts, menj, menekülj, és mit tudom én, mindent. Tehát érted, abban a pillanatban nyilván jön ez. Így. Abban a pillanatban a főútvonal azt mondja, ugye ezt mondaná a mellékútvonal a mikrofonba. Ordíts, sikíts, hülyeség, mérges pók. És erre jön a főútvonal, a racionalitás, elveszi tőle a mikrofon, és belemondja, nézd meg jobban, hát ha nem is az. Megnézed, kicsit távolabb, jaj, tényleg csak a levél rajzolata. Különben is könyvtárban van, ne ordíts és ne sikíts. Ugye? Tehát elveszi előle a mikrofont, hogy úgy mondjam, kezébe tudja venni a helyzetet, és át tudja értelmezni ezt az egészet, és ezáltal az érzelmet is meg tudja változtatni. Ez egy nagyon, nagyon nagy lehetősége. Tehát ezt azért már Marcus Aurel is tudta, úgy látszik. A fájdalom annyira erős, mint amennyire becsüljük, és ezt a becslést hatalmunkban áll bármely pillanatban megváltoztatni. Tehát ez van a kezünkben. Hogy ezen, tehát egyszerűen mit lehet itt csinálni? Mi a taktikánk? Először is szembenézni a problémával. Úgy soha nem fogjuk tudni megváltozni, hogyha elszaladtunk volna, és sikítva ott elmentünk volna. Nyilvánvaló, nem tudod megváltoztatni. Tehát nem lehet kikerülni, szembe kell nézni a problémával. Ez is egy gyakorlat, ez is egy tapasztalat, ez is ezt is tanulni kell, de ilyen rövid idő alatt nem tudok. Kicsit később kezdtük, most nem tudom még befejezni, oda se nézek, jó? Jó. Azt mondja, átkeretezzük a történteket, ez egy nagyon nagy taktika, tulajdonképpen ez az, amit mondtam. Egy másik szemszögből nézünk, átkeretezzük. Az átkeretezés onnan ered, látsz egy képet, azt mondja, hogy mit tudom én, templom előtt áll néni, kezébe rejti az arcát. Jaj, te már szánakozol, biztos meghalt valaki, biztos sír. Nagyobb keretbe helyezed az egészet, látod, egy felvirágozott autó ott van. Hó, hát mennyasszony, hát ez az anyja, hát ez örömébe sír, nem bánatába. Hé, más az esemény, más a keret, más a minden. Tehát ez az a minden rosszban van valami jó például. Ez annak a menete. Találd meg abban a helyzetben, hogy mi az, amire lehet támaszkodni. Mi az, amiből akár lehet tanulni. Vagy ami segíti kimenekülést akár, vagy egy megerősödést. Azt mondjuk, ugye ebben az esetben a distresszből, tehát abból a stresszből, ami menekülés, pánikot, csúnya, szorongásokat, agressziót, bármit okozhat, átalakítjuk EU stresszé, jó stresszé, magyarul kihívássá. Oldd meg a kérdést, még hogyha mérges pók is lett volna, és utána egy kicsit hátrébb lépek, azt mondja, mi mindent lehet csinálni, és alakítsd át, fogj hozzá, vagy akkor menj el jó távolra, szólj neki, hogy ott valami van. Na, tehát azt mondom, hogy ez az átkeretezés, ez egy szokás viszont, illetve egy képesség, nem jön magától. Tehát ez nem fog abba a bizonyos krízis helyzetbe kivirágozni egyszer csak. Hogyha nincs rá sok-sok tapasztalatunk. Tehát amikor, mit tudom én, hazajönnek a családtagok, ott is át kéne keretezni azt, amikor úgy elkezdenek, hogy jaj, itt nem lehet élni, nem lehet dolgozni, itt nem volt, már most leesett az első hó, és érted, megakadt az egész ország, hát itt nem lehet oda jutni semmi. Jó, ez mindig az lehet, de hát keretezd át, hát végre megjött, tehát nézd meg, milyen szépek a fák, vagy valamit nézzél, vagy valamit próbálkozzál, vagy valamit örüljél, vagy nem tudom, vagy lassabban értél ide, és ilyen lassan sosem mentél még az életbe, és észre se vetted, hogy mi van itt körülötted, vagy bármi más. Tehát azt mondom, hogy az átkeretezést szokássá tenni azért, hogy krízis helyzetben akkor már mint egy ellenvonás, vagy egy milyen belső vonás működjön. Hát azért ezt meg kell mutatni, van egy művészi átkeretezés, amit nagyon szeretek megmutatni, az Élet szép című filmben, pár perc az egész, és ugye a legész család koncentrációs táborba kerül. És akkor ez az apa egy nagy lélek jelenléttel, persze a gyerek fél, retteg, elválasztották az anyjától, borzasztó az egész. Jön a lágerparancsnok, ordít az is, a gyerek még jobban fél, és az apa egy ilyen nagy lélek jelenléttel beáll ebbe a helyzetbe, és azt mondja, fiam, ez itt most egy nagy kaland. Aki megszerzi majd az 1000 pontot, az a végén egy igazi tankot kap. És belehelyezi ebbe a játékba, az egy nagy átkeretezés tulajdonképpen. Picit nézzük meg, hogy ez hogyan zajlik. Gyere. Miért nem jön?
Na, mit mondtam, Josué? Fantasztikus, nem? Micsoda hely! Gyere, el ne foglalják a helyünket! Halló, két külön ágyat foglaltattunk! Gyere gyorsan! Szabad? Utat! Melyik az? Aha, itt van! Ez az! Ez lesz a mi helyünk! Hát ott megvan! Na végre, itt fogunk aludni! Összehúzzuk magunkat! Josué!
Papa, csúnya és büdös van, inkább a mamához akarok menni!
Elmegyünk hozzá, jó?
Ínyes vagyok!
Mindjárt eszünk!
Ezek itt nagyon rosszak, kiabáltak.
Hát persze, ha valaki meg akarja nyerni a tankot, annak nagyon keménynek kell lennie.
Mikor láthatom a mamát?
Ha vége a játéknak.
És mikor lesz vége?
Hát, amikor összegyűjtjük az 1000 pontot. Aki 1000 pontot összegyűjt, az nyer egy igazi tankot.
Nem hiszem el. Mikor kapjuk az uzsonnát?
Az uzsonnát? Kérdezzük meg itt mindenki a barátunk, látod? Ő például, na, hogy is hívják?
Bartolomeo.
Bartolomeo, hát kérdezzek valamit, bocsáss meg. Járt már itt az illető, aki a kenyeret és a finom lekvárt osztja? Aztán ugye fáját, csak egy pár percen múlott. Ezt legéstük, de még visszajön, ugye? A második tortossal még kaphatunk, ugye? Persze, visszajön.
Achtung! Achtung! Gut! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht?
Mit mondott?
Azt kérdezte, tud-e valaki németül? El akarja mondani a tábori szabályokat. Te tudsz németül?
Nem.
Alles Herren, ich sage das nur einmal.
Kezdődik a játék. Aki bújt, bújt, aki nem, nem.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Akinek sikerül 1000 pontot összegyűjteni, az egy igazi tankot nyer.
Um zu arbeiten.
A mázista.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Minden nap bemondjuk, hogy ki vezet. Ott azon a hangos beszélőn. A sereghajtóra egy cédulát ragasztunk szamár felirattal ide a hátára.
Ihr habt die Ehre für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Mi a rosszabb csapatához tartozunk, akik mindig ordítanak. Aki beijed, pontot veszít.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
Pontot veszíteni három esetben lehet. Pontot veszít. Egy, aki elsírja magát. Kettő, aki a mamáját akarja látni. Három, aki éhes és uzsonnát kér. Ezt tessék elfelejteni.
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
Az éhenkorászok könnyen pontot veszhetnek. Én például tegnap 40 pontot veszítettem, mert minden áron lekváros kenyeret akartam enni.
Gehorsam kann es alles.
Barasz lekvárosat.
Noch etwas.
Ő meg epreset.
Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell.
Aki a nyalókát szereti, mondjon le róla, azt mind mi esszük meg.
Antreten in zweier
Reihe. Én tegnap 20-at vágtam be.
Schweigt!
Fáj is a hasam.
Jeden Morgen.
De azért jól esett.
Ist Appell.
Finom volt.
So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen.
Bocsánat, de mennem kell, ma bujócskát játszunk, és ha nem sietek, leépi a pacsolnak.
Elnézést, de...
Ne kérdezzetek semmit. Majd Bartolomeo mindent elmond. Ő mindent tud. Utána mondd el nekem is, jó?
Jó. Tehát az átkeretezés nagyon nagy, de mondom, ezt gyakorolni kell sokszor. És jaj, tudom már, még most 3-4 percen van, de tényleg... Jó. Szembenézni a problémával, és átkeretezni, hogy valahonnan ki tudjunk indulni. És még egy ilyen kis fogást mutatnék Martin Buber nyomán, hogy a másik embert tenek, vagy aznak kezeljük-e, vagy látjuk-e. Ez egy elég nehéz lefordítás, tehát, hogy látod-e te a személyét látod-e, vagy csak egy káposztafej a többi között. Tehát azt mondjuk, hogy a te pillanatnyilag mindenki mástól megkülönböztetlek, de csak pillanatnyilag, tehát nem kell egész nap mindenkit tennek, nem tudlak végig, de néha láttalak tennek egy kicsit. Érted? Tehát pillanatnyilag mindenki mástól megkülönböztet, csak te vagy a fontos számomra. Ez a, amikor tenek közül kezeljük egymást. Ezt mondjuk így, hogy a neveden szólítalak. Tehát kifejezetten a neveden szólítalak. Na most azt lehet látni, hogy amíg fejletlen egy személyiség, és a kisgyerekeknél minden esetben, a napjuk során rengeteg, ha csak azt nem lehet mondani, hogy túlnyomó részt te kapcsolatra van szüksége. Tehát nem bírja elviselni, hát látszik, nem bírja elviselni, nem ő van a középpontban. Akkor inkább rossz leszek, csak figyelj már ide, hogy te legyek a számodra, akárhogy is. Tehát azért, mert akkora nagy szüksége van erre. Na most, ahogy érik a személyiség, egyre inkább éretté válhatunk arra, és kibírjuk azt, hogy többször már a nap folyamán többeknek az vagyok.
de folyamatosan szükségem van arra, hogy egy-egy kapcsolatban még szinte mindig te legyek. Ezek a párkapcsolatok, ezek a baráti kapcsolatok, ez a jól sikerült, visszafordult szülői kapcsolat, mikor már felnőttként visszakanyarodtunk oda, vagy az Isten kapcsolat is lehet ilyen. De egy-kettő ilyen kapcsolatra minden felnőtt embernek is szüksége van, a szerzetesnek is szüksége, mindenkinek. Ahhoz, hogy jó egyensúlyban maradjon, ugye az a belső énje, hogy valakinek én annyira fontos vagyok, hogy neki szinte mindig te vagyok. És ezért nagyon lényeges az, hogy ezeket a kapcsolatokat, ezeket mindenképpen őrizzük és ápoljuk. Na most, megint csak az, hogy nem látjuk egymást tenek, megint a több dologra való figyelés, a saját érdekek előtérbe kerülése akadály. Nem tudom. Tehát egyszer nem tudlak tenek látni, átnézek rajtad. A saját érdekek, hogyha vannak itt tanárok, vagy leendő tanárok, ez csak az is lehet a saját érdekem, hogy elvégezzem az anyagot. És nem érdekel, hogy tudsz-e követni, vagy hogy álmos vagy, vagy éhes vagy, vagy egyáltalán megértetted, de amit mondok. Ez is egy saját érdek, tehát nemes érdekek is lehetnek itt, akár. Vagy amikor a bal félteke, hát jó, fékteke, de nem úgy gondolom, a bal félteke felülkerekedik, az empátia eltompul. Tehát, amikor jön a teljesítmény és a rendszer, kell, amikor van, amikor az jöjjön, de nem lehet mindig, mert akkor számíthatunk arra, hogy az empátia eltompul. Tehát vissza kell váltani megint egy te üzemmódra, hogy úgy mondjam. Az pedig mindig megelégszik csak a főúttal, jön a racionalitás, így van, ezt kell csinálni, és most nem személyeskedünk. Tehát egyszerűen nem tudunk arra figyelni most. Nem. És ezt, amikor aznak látnak minket, azt kapcsolati elutasításnak érzékeljük, és az azt jelenti, hogy ugyanott érzékeli az idegrendszer, mint a fizikai bántalmazást. Tehát minthogyha jó főpofoztak volna ebben. Na most erre azt mondja Radnóti, csodálatos sora van, ugye, hogy igazán attól fáj az ütés, akitől simogatást várnál, és nem adhatod vissza, mert rögtön belehalnál. Tehát ott a legfájdalmasabb azokban a kapcsolatokban, ahol azt várnád, hogy te ott egy te vagy. Tehát úgy, ahogy elviseled azt, ahol máshol, hát igen, ott aznak látnak, a gyerekek ezt kevéssé viselik el, most nem ragozom tovább, felnőttek jobban, de azokban a kapcsolatokban, ahol úgy várod, hogy te ott egy te vagy, és ott kapni egy-egy azt, az nagyon fájdalmas. És azt folyamatosan megkapni, az lehet, hogy kiheverhetetlenül fájdalmas. Most itt egy orvosi helyen vagyunk, vagy leendőknél, orvosoknál is van egy ilyen kis kísérlet volt, hogy átlag annak az embernek, aki ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe oda bejön, átlag 3 percre volna szüksége, hogy 4 kérdést feltegyen. Ahhoz, hogy őt tenek lát, tehát úgy érezze, hogy te szóval tenek látod. És a vizsgálatok szerint körülbelül 18 másodperc alatt félbeszakítja a legjobb diagnózta, mert 18 másodperc alatt, hogy jó, ez az a vírusos, kész, érted? És 1-2 kérdésnél megakasztja. Mi az eredmény? Úgy érzem, hogy egy az vagyok, egy mit tudom én, 3-as számú beteg, gyorsan ki akar szólni. Nincs bizalom, nincs együttműködés, és a gyógyulás is, és az immunrendszer sincs olyan jól, nem kapcsolódik. Mert a személyes elfogadottságunk létszükséglet, mint ahogy mondtam az elején. Létszükségletünk. Tehát akkor halálfélelmünk van. És ráadásul, ahogy mondtam az elején, már megyek, most jön a végszó. A szeretet kapcsolat tartós biológiai nyomot hagy az agyban. Tehát az elutasítás fizikai bántalmazásnak éljük meg, és a szeretet kapcsolat pedig tartós biológiai nyomot, ami bizony hat az immunrendszerre, hat a gyógyulási képességre, hat az egészség, hát kopmárja nagyon sok minden ilyen kutatással szolgált ugye ebben a kérdésben, tehát kifejezetten biológiai szövetségeseink azok, akikhez kapcsolódni tudunk. Tehát ez létkérdésünk, szó szerint létkérdésünk. És nagyon igaz az, hogy valóban kapcsolódásra vagyunk teremtve. Tele van az egész testünk, lelkünk, az agyunk, a mindenünk olyan lehetőséggel és arra való ösztönzéssel, hogy kapcsolódj, 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 kapcsolódj. Tehát nagyon lényeges lenne, hogy szánjunk időt a kapcsolatainkra. Kicsi végszó, meg még egy. Másnap az úr visszament, hogy szemrevételezze a művet. Akadt még néhány tennivaló itt ott. Szép kövek hevertek a folyók ártereiben, szürkék, zöldek, pöttyösek, de a föld alatt csak megtört, szétlapított köveket lehetett volna találni. Isten megérintette ezeket a köveket, és belőlük születtek a gyémántok, a smaragdok és a többi milliónyi drágakő. Az úr megnézte a virágokat. Egyik szebb volt, mint a másik. Valami hiányzik, gondolta, és szellőt fújt rájuk, s íme a virágok illatosak lettek. Egy szürke, szomorú madár repült a kezére. Isten füttyentett neki valamit, és a csalogány trillázni kezdett. Mondott valamit az égnek is, és az ég elvörösödött örömében. Így született a napnyugta. De mit sughatott az Úr az ember fülébe, hogy az ember legyen? Azon a réges-régi napon azt suttogta az ember fülébe, szeretlek. Így született a kapcsolat. Jaj, ezt nem, mert nincs idő, hanem egy másik kis történetet elmondanék a kapcsolatról. Ezt egy kicsit karácsonyosra vettem. Az orosz oktatásügyi minisztérium 94-ben két misszionárist bízott meg azzal, hogy kidolgozzanak egy olyan anyagot, amellyel iskolaórákba, az etika órákra megtaníthatják a bibliai alapelveket. Arra is fölkérték őket, hogy árvaházakon, tűzoltárságon, stb. Ilyen nagyobb intézményekben próbálják ki. Később ők mesélték el egyik árvaházi élményüket. Közeledett a karácsony este. Árváink életében először hallották a karácsonyi történetet. Elmeséltük nekik, hogy József és Mária elment Betlehembe, de már nem volt hely számukra a fogadókban. Aztán hogyan született meg Jézus egy istállóban, és hogy fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a nevelők lélegzett visszafolytva hallgattak minket, szék szélére csúsztak, nehogy egy szót is elmulasszanak abból, amit mondtunk. Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk három kis darab papírt, egyszerű jászlat készítettek, szalvétákból kis szalmát, egyebeket. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák az apró jászlakat, én pedig körbejártam közöttük, hogy segítsek, ha kellene. Minden rendben is ment, aztán ahhoz az asztalhoz értem, amelyiknél a 6 év körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával, amikor szemügyre vettem a jászlát, teljesen elképedtem, mert nem egy, hanem két baba feküdt benne. Gyorsan hívtam a tolmácsot, megkérdezem, hogy mi lehet itt. Fiúcska széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászolt. Aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet elmesélésébe. Életében először hallotta ezt, úgyhogy meglepett, milyen pontosan emlékszik rá. Mikor ahhoz a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen sajátos módon folytatta. Képzeld, amikor Mária a babát a jászolba tette, Jézus rám nézett és megkérdezte, hogy én hol lakom. Hát mondtam neki, hogy nekem se mamám, se papám, se otthonom nincs. Akkor Jézus azt mondta, hogy hát lakhatnék talán nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy, mert én nem tudok neki ajándékokat adni, mint ez a mások. De annyira szerettem volna mégis nála lakni. Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit mégis oda ajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, hogy talán melegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézust, te, ha melegen tartalak, az lenne olyan, mint egy ajándék? Jézus arra felelte, ha melegen tartanál, ez volna a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mondta, most már vele maradhatok mindig. Mire Mésa befejezte a történetet, elöntötték szemét a könnyek. Arcát kezébe temette, a fejét az asztalapra hajtotta. Két kis válla csak úgy rászkódott a keserves zokogástól. Ez az árva kisfiú talált valakit, aki soha se hagyná el, vagy bántaná őt. Valakit, aki mindig vele lesz, akinél mindig otthon lehet. Megtanultam én, nem az számít leginkább, hogy mink van az életben, hanem hogy kicsodánk. Hát erről van szó a kötődésben. Van-e egy valakink, akinél mindig otthon lehetek, akinek én fontos vagyok, akármikor, bármikor. Úgyhogy szánjunk időt a kapcsolatainkra, és köszönöm szépen a figyelmet.